Kedves hallgatóink, bejelentjük, hogy adásunk a 25 méteres rövid hullámon 21 óra 10 percig szünetel. Műsorunkat tovább folytatjuk a 13, 16, 19 és 31 méteres rövid hullámon. Most pontos időjelzést adunk. Tárogatónk 17 órát jelez. Kedves hallgatóink, most a Szabad Magyarország hangjának hírszolgálata következik. Budapest. A magyar függetlenségi harc Budapesten kívül több vidéki városban is érezteti erejét. Magyarország keleti részén jelentős területet állanak a szabadságharcosok ellenőrzése alatt. Győr, Szolnokon, Pécsett és más városokban szintén tüntetések játszottak le. Szovjet harckocsik avatkoztak be és halálos kimenetelű összecsapások történtek. Veszprém környékéről is harcok híre érkezik. Erős szovjet osztagokat vontak össze a Bakonyban. Magyaróvárot ma délelőtt törtek ki a zavargások. A vörös csillagokat már tegnap kezdték a város különböző épületeiről eltávolítani, ma délelőtt pedig egy 100 főnyi csoport, amely főleg fiatalokból állt, a magyaróvári ávós laktanyáról akarta a vörös csillagot letépni. Az ávósok erre belelőttek a tömegbe. 20 halott és legalább ugyanannyi sebesült áldozata volt az incidensnek. A kommunista hatóságok a határ mentén a nyomsártól befelé 300 méterre géppuska fészkeket ásatnak. Az osztrák-magyar határvidéken a járőr tevékenységet tegnap óta háromszorosára emelték. A szabadságharcosok nevében tegnap óta egyre több titkos adó jelentkezik az éter hullámain. Bécsben ma reggel tisztán lehetett hallani a szabadságharcosok egy magyarországi titkos adóját, amely a magyar nemzet szabadság adójaként jelentkezik. Az adó általános sztrájkra szólította fel a magyarságot. Követelte többek között Mincenti Bíboros azonnali szabadonbocsátását és prímási funkcióiba való azonnali visszahelyezését. A Miskolci Rádió a Borsod megyei dolgozók határozatát olvasta be. A dolgozók Kossuth címerrel ellátott proklamációja a szovjet csapatok haladéktalan kivonását követeli. Követeli továbbá új kormány megalakítását és a munkásság sztrájkjogának tiszteletben tartását. Egy Budapesten tartózkodó nyugati újságíró hosszabb jelentésben számolt be a csütörtöki budapesti helyzetről. Az újságíró, aki egy nyugati hírügynökség tudósítója, elmondja többek közt, hogy csütörtökön a kora délutáni órákban több ezer főnyi tüntető vonult fel fegyver nélkül magyar zászlókat lobogtatva a parlament épülete körül. Szovjet harckocsik tüzet nyitottak a tüntetőkre. Azután három szovjet páncélos kocsi jelent meg tömve katonákkal. Amennyire az újságíró meg tudta figyelni, a szovjet katonák a tömeg feje felett a levegőbe lőttek. Mennyi áldozata volt a parlament épülete körül lezajlott tüntetésnek, nem lehetett megállapítani. A tüntetők sorában egymásnak ellentmondó verziók keringtek a lezajlott eseményről. A tisztogatásban az újságíró szerint nem vettek részt magyar katonák, sem a biztonsági szervezet tagjai. Egyedül szovjet csapatok végezték a tisztogatás munkáját. Kádár Jánosról, az újonnan kinevezett első titkárról a tudósító elmondja, hogy Kádár több évet a kommunisták börtönében töltött. Megfigyelők nem hiszik, hogy Kádárt Rákosi tanítványának lehetne minősíteni, de ő is a megfélemlítő politika híve. Budapesten a tüntető tömeg egy része tegnap felvonult a brit követség épülete elé. A tömeghez Fry budapesti angol követ szólott, miután a tömeg a követségi épületbe való bebocsátását kérte és követelte, hogy a követ tegyen lépéseket kormánya útján az Egyesült Nemzetek szervezeténél. Fry követ megnyugtatta a tömeget és arról biztosította, hogy az események szemtanújaként külképet ad majd kormányának a budapesti szabadságharcról. A mintegy 2000 főnyi tömeg ezután a magyar himnuszt énekelte el. Varsó. Gomulka, a lengyelországi kommunista párt első titkára mára tervezte moszkvai útját. Varsói jelentések szerint Gomulka útját elhalasztotta mindaddig, amíg valamennyi szovjet katonai egység nem tért vissza eredeti támaszpontjára. Az elhalasztást már közölte Moszkvával, és azt is hozzáfűzte, hogy a szovjet csapatok állomás helyeikre való visszatérésére vár. A Daily Mail bent tudósítását közli Varsóból. Ez szerint Gomulka moszkvai útjának elhalasztását azzal is indokolta, hogy pillanatnyilag nagy elfoglaltsága sem teszi lehetővé Varsóból való elutazását. Általában azt hiszi, hogy a magyarországi események is nagyban hozzájárultak Gomulka moszkvai útjának elhalasztásához. Nem kis mértékben befolyásolta Gomulka döntését továbbá az a tény, hogy a Kelet-Németországból Lengyelországba rendelt 4 szovjet divízió még mindig nem hagyta el az országot. Ezeket a hadosztályokat Rokoszovszkijék egy kisebb területen vonták össze, de nem engedték, hogy a csapatok eredeti kelet-németországi támaszpontjaikra visszatérjenek. Benn jelentése szerint Gomulka moszkvai útja, amennyiben egyáltalán létrejön, legfeljebb 24 órás villámlátogatás lesz. A lengyelországi kommunista párt első titkára valószínűleg csak abban az esetben szánja el magát útjára, ha a garanciákat lát arra, hogy Moszkvában közös szovjet-lengyel megállapodás történik, amelyben a Szovjetunió biztosítja Lengyelországnak formailag is azt a jogát, hogy saját egyéni elképzelései szerint valósítsa meg a szocializmus. A lengyelországi szakszervezetek országos tanácsának elnöksége közölte, hogy küszöbön álló teljes ülését benyújtja lemondását. A vidékről ugyanakkor jelentések érkeztek Varsóba, amelyek szerint a kommunista párt krakkói és vidgoszcsi helyi szervezeteinek vezetői lemondtak. Benn és Grózn egyrehangzó varsói jelentései szerint tegnap tüntetésekre került sor Lignitzben. Ebben a sziléziai városban van a Lengyelországban állomásozó szovjet csapatok főhadiszállása. Tüntetők támadták meg a lignici szovjet főhadiszállás épületét. A tüntetőket a lengyel karhatalom könyvakasztó bombákkal oszlatta szét. A lignici tüntetők több órán keresztül vették körül a szovjet katonai parancsnokság épületét, és szovjet ellenes jelszavakat kiabáltak. A lengyel honvédelmi minisztérium által kiadott központi katonai lap mai számában közli Spiharski tábornok felkívását a hadsereghez. Spiharski tábornok, mint ismeretes, a lengyel hadsereg központi politikai tanácsadó szervének vezetője, felkívásában többek között a következőket mondja. Ezekben a sorsdöntő napokban a lengyel népi hadsereg fenntartás nélkül az ország népének oldalán áll. A párt, a dolgozók összessége és az ország egész lakossága köszönetét fejezi ki a hadsereg minden katonájának, hogy a hadseregbe vetett hitében nem csalatkozott. Spiharski felkívásában rámutat az ország megoldásra váró további nagy feladataira, és azok megvalósításához a hadsereg támogatását kéri. A magyarországi eseményekre visszatérve, az egész nyugati világ szeme Budapesten nyugszik. Az egész nyugati sajtó, természetesen a kommunista lapokat kivéve, osztatlan és fenntartás nélküli rokonszenvvel kíséri a magyar nemzet erőfeszítései, szabadsága kihívása érdekében, és elismeréssel ír a magyar szabadságharcosok bátorságáról. A finn sajtó a testvéri magyar nép iránt érzett szeretetének és meleg rokonszenvének ad kifejezést. A Helsingin Sanomat megállapítja, hogy a magyar nép a kommunizmus ellen indította meg felkelését. A kommunista hatóságok ellen intézkedéseit a félelem vezeti. Kijelenti még, hogy amikor a békés koexisztencia hangoztatói a tömegekbe lövetnek, ez nem válik sem a magyarországi, sem a megszálló szovjet erők becsületére. Az úszi Suomi azzal a megállapítással vezeti be cikkét, hogy ha a szovjet hadsereg nem lépett volna közbe, a magyar nemzet már saját erejéből elsöpörte volna a kommunizmus. Nem férhet kétség hozzá, hangsúlyozza a finn lap, hogy az egész magyar nép felkeléséről van szó a kommunizmus ellen. A finn szociáldemokraták és egyben a koalíciós kormány egyik hivatalos lapja azt írja, hogy a belső nézeteltérések a különböző kommunista vezetők között nyilvánvalóan már régóta felhalmozódtak. A nép azonban ezzel nem törődött, az egész rendszer ellen fordult. Nagy Imre az erőszak alkalmazásához folyamodott. Ezzel szolgálatot tesz Kruscsovnak, pártjának és a rendszernek. Kérdéses azonban, vajon meggondolta-e, hogy harckocsik mindig is hatástalan eszköznek bizonyultak, valahányszor azért vetették be, hogy elnémítsák azokat, akik meghalni készek véleményük érvényre juttatásáért.